adatoknak kizárólag a törvényben rögzített információgyűjtésre van joga, méghozzá a megfigyeltek értesítése mellett. Előzőleg a Fidesz képviselője Kósa Lajos törvénytelennek és a demokratikus normákkal ellentétesnek nevezte az ügyben hozott kormányhatározatot. Magyarország jó eséllyel pályázik az Európai Technológiai Intézet székhelyének elnyerésére. A Gazdasági Minisztérium közpolitikai igazgatója Berlinben nyilatkozott, ahol a német tudományos és gazdasági élet képviselői előtt mutatkoztak be a magyarországi tudásközpontok. Az Unió kutatóközpontjának felállításáról tavaly nyáron született döntés. Az Európai Technológiai Intézet székhelyének biztosítására Budapest mellett például Bécs és Pozsony is nyújtott még be pályázatot. Kelet-Európa legsebezhetőbb a globális hitelválság hatásaitól, olvasható a Standard & Poor's elemzésében. A hitelminősítő a sebezhetőség megállapításához a külső finanszírozási igény mértékét és a folyószintű egyensúlyi helyzetet vette figyelembe. Más adóminősítő cégek listáján egyébként nincs negatív kilátás Magyarországgal kapcsolatban. A vezető hitelminősítő például a környező térségből a románok esetében tart érvényben negatív kilátásokat. Közlekedésbiztonsági akciót indítanak a gyorshajtók kiszűrésére. Szerdáig 30 motoros rendőr ellenőrzi majd a fővárosi és a Budapestre vezető utakat, hogy kiszűrjék a gyorshajtókat. A BRFK rendészeti helyettese felhívta a figyelmet, korábban még soha nem folytattak ellenőrzést ennyi motorral. Bozsó Zoltán elmondta, a fővárosi rendőrség így veszi ki részét az európai közlekedés rendészeti szervek ellenőrzési akcióiból. Erős viharok és diónyi jég várható országszerte. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki. A viharzóna az ország nyugati-délnyugati határán lép be, és előre láthatólag a holnap hajnali órákban hagyja el az országot északkelet felé. A széllökések helyenként elérhetik a 90-100 km-es sebességet is. És még további néhány mondat az időjárásról. Igaz, másodfokú viharjelzés van érvényben, kora estig azonban marad a meleg. A több órás napsütést a délután folyamán csak átmeneti felhősödés zavarhatja, a hőmérséklet sokfelé elérheti a 25 fokot. Késő délutántól, az előrejelzések szerint 6 órától azonban erős viharokra, jégesőkre lehet számítani az ország egész területén. Estére 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap napos felhős napunk lesz, kedd délutántól országszerte alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, szerdára marad az esős felhős idő, még csütörtökön és pénteken már száraz, napos lesz az időjárásunk. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Következő témánk költségvetési kiadások alul és felül nézetből. Mi az, ami soknak tűnik felülről, de igen kevésnek alulról? Mit lát a kutató és mit véd a szakszervezeti vezető? A következő percekben kiderül, hiszen a telefonnál Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hogyha minden igaz, akkor velünk tart telefonon szintén Palóc Éva, a Kopin Tárki ZRT vezérigazgatója. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is!
Varga urat kérdezem először, újabb tárgyalásokat kezdeményez a SZEF a közszolgák bérének alakulásáról, miközben a Republika Intézet nemrég tanácskozásán sokalta a közigazgatásra költött pénzt, mitöbb úgy fogalmaztak, hogy ennek visszafogása lehet az alapja az adócsökkentésnek. Mit szeretnének önök, mivel nem értenek egyet?
Mi azt szeretnénk, amit a kormánnyal kötött 2008 évre vonatkozó bérmegállapodást tartalmaz, jelesül olyan bérintézkedéseket hozni, amivel 2008-ban nem csökken a közszolgálatban dolgozók reálkeresete 2007-hez viszonyítva, és mivel a megállapodáshoz képest a kormány megváltoztatta az inflációs adatokat, az ezzel való korrekciót kérjük, illetve igényeljük.
Mi olvasható ki a kutatási adatokból? Mit mutatnak a számok, Palóc Éva? Mennyire lehet esetleg kell feketén-fehéren nézni ezt a kérdést, a számok nyelvén vizsgálni?
Hát fehéren-feketén már csak azért is nagyon nehéz ezt a kérdést vizsgálni, mert az elmúlt 5-6 évben, szinte minden egyes évben változott a közszférában dolgozók elszámolás, keresetének az elszámolása. Emlékezzünk csak vissza, hogy 2004-ben például áttették a 13. havi juttatást januárra, tehát 2005. januárjában, abban az évben negatív volt a közszférában dolgozók jövedelmi változása, abban az évben viszont nagyon nagy volt, 2007-ben pedig egy újabb változás történt, közben is apró változások voltak, 2007-ben pedig az a változás történt, hogy a egyébként 2008. januárjában esedékes 13. havi juttatást a szakszervezetek kérésére a kormány már júliustól elkezdte fizetni, tehát a 2007-es bérben, és azért is van ilyen magas kereseti ütem a közszférában 2007-ben kimutathatóan, mivel itt egy később fizetendő összeg volt elosztva 5 hónapra. Ez nagyon torzítja az adatokat, és ezért rendkívül nehéz összehasonlítani ezeket.
Hoztak-e érzékelhető változást a sorozatos átszervezések, illetve a sokszor emlegetett teljesítményértékelési rendszer bevezetése?
Ami a kiadásokat illeti, mert én csak ebből a szempontból.
Igen, mindjárt megkérdezzük Varga urat.
Az államháztartási kiadásokat illeti, nemhogy nem hoztak, hanem 2007-ben még nagyobb mértékben lépték túl az államháztartási kiadások, a működési kiadások. Tehát ebben egy fillér fejlesztési összeg nincsen, csak a működésre, a bérekre, a helyiségekre, az autókra, a telefonokra, tehát a működésre költött összeg jóval magasabb volt, mint mondjuk 2005-ben, 2006-ot ne vegyük, mert ott a választási év az nagyon megzavarta a számokat. Tehát ezeket
pedig elbocsátásokról beszélhetünk.
Ennek ellenére. Na most ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen hogy végül is mi volt ennek az oka, mert nincs igazán rendes kimutatás arról, ma még, ez már csak az álszámadás idején fog elkövetkezni, hogy az államháztartás végül is mire mennyit költött. Csak az összeget ismerjük nagy agregátumban, de nem igazán tudjuk, hogy ez mire ment el. Minden esetre a nem rendszeres kifizetések még a 13. havi juttatás tavalyi egy havonkénti elosztásán túl is nagyon jelentősen emelkedtek.
Elnök úr?
Pontosan az az oka ezeknek, illetve én azt vélelmezem, hogy a munkaügyi intézkedések, jelesül az elbocsájtások következményei jelennek meg a nem rendszeres juttatásokban és a rendkívül nagy bérnövekedésben. Általában is a munkáltatóknál, de a közszolgálat területén pedig az adott költségvetési érdem, amikor az elbocsájtás jelentkezik, különösen ha az a második fél évben jelenik meg, akkor plusz költséget okoz a felmentések, a végkielégítések költségei, és ezek, mivel nem rendszeres juttatások, azt a rovatot növelik, illetve összességében a keresett tömeget.
Mert hogy 120 ezer közszolgálati munkahely szűnt meg 2005 nyara és 2008 februárja között.
Van, és ebbe pedig igen jelentős volt a 2006 második fél év és a 2007-es megszűnés, aminek egyébként még áthúzódó költségei 2008 elejére is vannak.
Azt mondják, hogy az olcsó állam a hatékony állam. Önök szerint jól hasznosul az állam működésére fordított pénz ma?
Bocsánat, még az előző kérdéshez egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Én nem vitatom, nem is volt az én, sem az előadásomnak, sem általában az írásaimnak tárgya, hogy a közszférában dolgozók sokat keresnek, vagy keveset keresnek. Azt gondolom, hogy ez azon is múlik, hogy hogyan szervezik meg a munkát, mekkora létszámmal dolgoznak. Én abból a szempontból nézem, hogy ez a fiskális politikában milyen szerepet játszik, és az volt a fő állításom, és ezt mondtam legutóbb is az előadásomban, hogy a költségvetési törvény az egy törvény, és azt be kell tartani. Tehát semmilyen körülmények között az állam a működésére nem költhet többet, mint amennyit betervezett. Egyébként én úgy emlékszem, hogy 2006 végén, amikor a költségvetést összeállították 2007-re, akkor igenis abban egy elég jelentős összeg volt pontosan a létszámleépítésekkel kapcsolatos kiadásokra. Hogy ez jó volt megtervezve, vagy nem, azt én nem tudom. Én csak arra szerettem volna felhívni, és most is ezt szeretném tenni a figyelmet, hogy igenis és annyit szabad csak költeni, és egy fillérrel sem többet a költségvetésnek működésére, mint amennyit meg volt tervezve.
Varga úr, a szakszervezetek mindig keveslik a pénzt, a béreket, de tudják-e, tisztában vannak-e azzal, hogy mit és mire költünk?
Hát pontosan annyira vannak tisztában, vagy talán még kevésbé, mint a kutatók, illetve ők is abban a helyzetbe kerülnek, hogy miután egy adott évről az árszámadás megtörténik, akkor tudják pontosan, hogy mire költöttünk. A költségvetési tervből kiolvasható dolgok, például kiolvasható az is, hogy mondjuk munkaügyi intézkedésekre egy felülről nyitott, ha jól emlékszem, 14 vagy 16 milliárd körüli keret volt a helyi közigazgatás számára, és a felülről nyitott jellegéből majd az év végén derül ki, illetve az árszámadáskor, hogy ebből mennyit használtak fel. Ugyanakkor egy gondolatra hagy reagáljak, mert azt kell, hogy mondjam, hogy elvileg szívem szerint való, amit az igazgatóasszony mondott a költségvetési törvénnyel kapcsolatban. Igen, én is azt gondolom,
és
a SZEP is azt gondolja, hogy a jó költségvetési törvényt be kell tartani, de ehhez teljesülnie kellene a SZEF, most már azt kell, hogy mondjam, hogy több mint másfél évtizedes igényének, hogy jelesül, meg kell határozni pontosan a közigazgatás, a közszolgálatok feladatát, a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi eszközöket, forrásokat, és utána az így kialakított költségvetést, azt nagyon szigorúan be kell tartani. De gyakorlatilag egy olyan költségvetés, amelyik, ha úgy tetszik, nem pontosan határozza meg a feladatokra fordítandó eszközöket, amelyeknél fiskális szempontok előbbre valók, és ez időnként érthető, hiszen az államadósság ilyen komoly, és a költségvetési hiány is nagyon nagy. Tehát, hogy nem arról szól, hogy mi a szakmai feladat, az borzasztó nehezen tartható be, és bekövetkezik az a egyébként számszakilag igazolható költés, amiről itt hallottunk.
Varga úr úgy fogalmazott, hogy a jó költségvetési törvényt be kell tartani, de tehetünk különbséget, hogy jó meg rossz költségvetési törvény ilyen szempontból?
Hát nem pont a törvény az már csak egy megjelenése, egy eredménye egyfajta folyamatnak. Én teljesen egyetértek azzal, amit Varga úr mondott. Valóban át kell tekinteni, és pontosan le kell határolni, hogy mik a közigazgatás feladatai. Illetve a feltérképezés még valamennyire meg is történt, hiszen az Államreform Bizottságban egészen pontos kimutatások készültek, hogy hány száz feladat van egy-egy intézményben, de amennyire én tudom, és legalábbis lehet, hogy történt valami, de ennek igazából jele nincs. Tehát végül is az már nem történt meg, hogy na igen, de akkor ezeket csökkentsük. Nézzük át, hogy hol vannak nem csak duplázódások, hanem van olyan feladat, amelyet három, sőt akár még több intézmény is végez el. Ez ettől nem jobb lesz, hanem inkább csak rosszabb lesz annak a feladat elvégzésének a hatékonysága, mert adott esetben ellentétes vagy egymást keresztező intézkedések vagy folyamatok születhetnek. Tehát volt feltérképezés, amennyire én tudom, de aztán az, ami igazából a lényeg lenne, tehát hogy akkor most igenis csökkentsük a leterheltségét ezeknek az intézményeknek, ez nem történt meg.
Arra kérem, hogy ne feledjék szavukat, tartsák a telefont, elmondjuk a közlekedési információkat, és folytatjuk a beszélgetést.
Klubrádió, tiszta beszéd.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
A festés nem állás. A festés az élet. Minden új vászon vadonatúj kaland. Ezt állítja Szűcs Miklós, festőművész, akinek a múlt héten nyílt kiállítása a Bartók 32 galériában téli utazás címmel. Az utazó képei, amelyek, ahogy eddigi alkotása is, az általa készített fotókra épülnek. Önportrészerű, gyönyörű tájképek. Szűcs Miklós, a Dobszerda következő vendége. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja. Közlekedési hírek.
Hallgatóink SMS-ben jelezték, hogy baleset történt a Róbert Károly körúton a Lehel utcánál. Az Árpádi felülérkezőket lassítja a helyszínelés. Az mtba.hu oldal munkatársától tudjuk, hogy a pesti alsórakparton a Margit hídtól dél felé arra szólnak a járművek. A Margit hídon mindkét irányban folyamatos és élénk a forgalom. Az M3-as autópálya kivezető oldalán a BVSC-nél a felüljárónál mérnek, és szintén SMS-ben érkezett az információ, hogy az M3-as autópálya 151-es kilométere után Nyíregyháza felé is trafipax figyeli az autósok sebességét. Az 1-es főúton Budaörs és Biatorbágy között kátyúznak, a 9-es és 13-as kilométer között rövid szakaszon sávlezárás okozhat torlódást.
Reklám.
Mi kerül ma 299 forintba? Megkérdeztünk néhány kis vállalkozót.
Egy kiló kenyér.
Egy szál tulipán.
Egy kilométer taxival.
A bankszámlám havi díja.
Válassza a CIP bázis üzleti számlát számlavezetéssel és internetbankkal már havi 299 forintért. Sikerszámla vállalkozásoknak. EBKM 0,1%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes ismertetés a bankfiókokban és az üzletszabályzatban, illetve hívja a CIP 24-et. 0640 242 242. CIP Bank. Egy hullámhosszon.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Folytatjuk a beszélgetést a telefonnál Varga László, a SZEF elnöke, valamint Palóc Éva, a Kopin tárki vezérigazgatója. Remélem, hogy még néhány percig velünk tudnak tartani. Halló?
Igen.
Jó, akkor viszont folytassuk is gyorsan. Véleményük szerint hozzájárul-e a közigazgatás a versenyképességhez, különösen akkor, hogyha ennyi baj van vele, mint amiről eddig is beszéltünk. És ennyire a számok nem azt mutatják, amit kellene. Palóc Éva?
Azt gondolom, hogy az üzleti környezet különböző elemei között a kormányzás minősége rendkívül fontos szerepet játszik. Ennek a jelentőségét mindig is felismerték, de az utóbbi időben azt gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelem hárult ennek a nagyon nehezen számszerűsíthető, nem hagyományos versenyképességi tényezőre. Ami Magyarországot illeti, azt gondolom, hogy nem igazán pozitív a közigazgatás egészének, a kormányzás minőségének a hatása a versenyképességre. Nem eléggé befektetésbarát, nem eléggé fókuszált bizonyos kérdésekre, nem igazán vannak kidolgozva azok a koncepciók, amelyeknek a mentén ez a rendszer működik, és hát úgy összességében a felmérések azt mutatják, hogy nem is igazán ügyfélbarát. Ezt nem csak az önkormányzatoknál lehet tapasztalni, hanem ugye a polgár rengeteg alkalommal találkozik magukkal a közigazgatási intézményekkel is, ha más nem például most az Európai Unió támogatási alapjainak a felhasználásánál.
Varga úr, ügyfélbarát a rendszer? Illetve milyen rendszerre lenne szükségünk?
Én azt gondolom, hogy a rendszerrel számos probléma van, ami viszont zavar engem, illetve zavar minket, az az, hogy úgy tűnik, mintha ez azért lenne, mert a közigazgatásban dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott kollégáink nem dolgoznak megfelelően. Én teljesen egyetértek a vezérigazgató asszonnyal abban, hogy a gazdaság teljesítményére a kormányzás minősége igen komoly hatást gyakorol, és ebből a szempontból az egyik legfontosabb minőségi teljesítményként a kormány jogalkotást előkészítő tevékenységét, az állam jogalkotását tartom, ugyanis a közigazgatás szigorúan a törvények szerint működik, nem pedig és nem elsősorban a benne dolgozók szándéka szerint. Igen, nagyon sok a fölösleges bürokratikus út, de erre az előírások kényszerítik azokat a kollégákat, akik közvetlenül az ügyféllel találkoznak. Az uniós szabályokat pedig Brüsszelbe hozzák, és hát a brüsszeli bürokrácia se egyszerű.
Varga úr, lezajlik-e a hónap végéig a taglétszám jelentés, aminek alapján a reprezentativitást meg lehet majd állapítani? Erről az új rendszerről mondjon még pár szót.
Lezajlik, és ez nem új rendszer, évek óta van a közalkalmazotti területen, és szigorúan csak a közalkalmazotti területen, mert ez a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben van, tehát ez nem az egész közszolgálatra vonatkozik. Egy korábbi időszakig a közalkalmazotti tanácsválasztás támogatottsága határozta meg a reprezentativitást, de 3 évvel ezelőtt egy szabálymódosítás már ezzel párhuzamosan egy taglétszám alapú reprezentativitási vizsgálatot is előírt, és most 2008 tavaszán a közalkalmazotti jogállású munkavállalókból a szakszervezeti tagok felmérése folyik, tehát nem a szakszervezetek teljes taglétszáma, hanem azoké, akik közalkalmazotti jogviszonyban vannak, és ez a hónap végén lezajlik. Hónap végére, hiszen ez folyamatos adatszolgáltatás jelent.
Miért van erre szükség? Ennek a jelentősége?
Előírja a törvény, és a közalkalmazottak országos munkaügyi tanácsában a konfederációk, a különböző ágazati érdekegyeztetésben, ez közalkalmazotti területen, tehát oktatási minisztérium, egészségügyi minisztérium területén az ágazati szakszervezetek tárgyalási jogosultságát, illetve az önkormányzati szintű és a munkahelyi szintű tárgyalási és kollektív alkuképességet ez alapján határozza meg a törvény.
Uram, hölgyem, uram, köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra. Az elmúlt fél órában Varga László a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke, valamint Palóc Éva, a Kopint Tárki vezérigazgatója volt telefonon keresztül a szolidaritás.hu vendége. Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Burger Lajos, Bán Szilvia és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallott. Itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Európercek.
A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával. A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
A tánc azon művészeti ág, ami országhatárokon, kontinenseken átívelő, függetlenül attól, hogy mi az anyanyelvünk, megérthetjük. Magyarországi elismerése is nemzetközi. Az Európa Magyar Táncdíjat jelképező kitűzőt idén 15. alkalommal adták át. Díjaztak sótáncost és néptáncművészt egyaránt. Az ünnepélyes díjátadó gálára április 29-én kerül sor. Kán Zsuzsa tánctörténész, a díj kuratóriumi elnöke elmondta, nem csak magyar táncosok, hanem hazánkban élő külföldi művészek is részesültek az elismerésben.
Magyarországon, amikor ez a díj megszületett ötletként a fejemben, akkor éppen nem volt a táncosoknak díja, hiszen a rendszerváltás hajnalán jártunk, és ugye lisztdíjat kaptak a táncosok addig, de aztán azt már nem akarták táncosoknak adni, és akkor olyan senki földjére került ez a díjkérdés, és akkor úgy éreztem, hogy gyorsan valamivel meg kell fejelni ezt a problémát, és át kell vészelni addig, amíg hivatalosan állami díj nem születik, hiszen a táncosokra oda kell figyelni, és eleve magyar táncosok nagyon tehetségesek, és nagyon jól boldogultak a világban. Na most éppen ez indokolta azt, hogy ennek a díjnak a nevében szerettem volna rögtön érzékeltetni, és mondom a dátumot, ugye 93-ban alapítottam ezt a díjat, szerettem volna rögtön érzékeltetni, hogy a magyarok kim vannak külföldön bizony rendesen, és erre nekünk büszkének kell lenni. A táncosaink, ha olyanok, hogy külföldön is megállják a helyüket, akkor nagyon büszkének kell lenni rájuk, hiszen ők soha egy táncosra sem lehetne elmondani, hogy elfeledkezett volna valaha is arról, hogy magyar volt, vagy hogy magyar.
Most tehát, is ez a jellemző? Bocsánat, most aki is. Külföldön dolgozik, ezért Magyarországon hát ugyanúgy előfordul.
Természetes, és mindenki hadd súgjam ezt is halkan, hogy aki külföldön dolgozik, az abban a reményben van sokszor kint, hogy nagyon boldog a hazahívják.
A díj szlogenje ugye az, hogy egy lépés Európa felé, egy lépés el Európában. Azt érzik-e a tánc oldaláról, hogy az Unió valamilyen szempontból akarja támogatni ezt a műfajt?
Nagyon sok a nemzetközi és magyar kapcsolatteremtés. A táncosok eddig is nagyon sokszor mentek külföldre, mert nemzetközi államközi egyezmények alapján kereskedelem zajlott lényegileg. Ez most azért egy kicsit magántermészetűbbé is vált, és könnyebbé vált az egész, már hogy a kiszerződés meg a papíroknak is a lebonyolítása, hiszen ugye nem az interkoncerten keresztül történik, hanem egyedül intézi, illetve megpróbál esetleg ügynökségének a segítségét felhasználni. A szlogen szó szerint azt jelentette, ami a díj neve, hiszen itt az S betűt igazából nem lenne szabad ejteni az Európa végén, hiszen ez a francia pászócska és az Európa szónak az összevonása, és az a pászócska eleve a balettra, a tánclépésre utalt, tehát így született meg így ennek a díjnek a neve, és ebben magyarul pontosan benne van a lépés szó, hiszen a pas de deux, pas de trois, ez már talán a sokak fülének is ismerős, tehát az Európa Magyar Táncdíj az egyszerre kifejezi a tánc jelenlétét, egyszerre kifejezi a magyar táncosok nemzetköziségét, és azt, hogy mivel minden ágazatba kaphatják, kifejezi azt a fajta demokratizmust, ami a díjnak az egyik filozófiája, vagy a filozófiájának a része, hogy ez véleményem szerint minden fajta tánc nagyon jó lehet, nagyon jó tud lenni, díjazható, tehát itt igazi demokratizmus uralkodik, azzal együtt, hogy azért van egy hierarchia persze. része, hogy a balett, a néptánc, és akkor úgy tovább a modern tánc, kortárs tánc. De amikor éppen egy flamenco táncos a legjobb, vagy éppen a csótáncos, mint most a Kovács Gergely család, és ő kapja a díjat, akkor ő ugyanolyan rangú díjazott lesz, mint a néptáncosok testvérpárja, Máté Móricz, Máté Dorottya, vagy a Lukács András, aki a Magyar Nemzeti Balett koreográfusa, táncosa volt évekig, és most a Vécsi Státszoper koreográfusa és táncosa, ezért külföldi magyarként kapja a díjat, vagy akár a musical tánciskolája a Madács táncműhelyhez kapcsolódva Sárközi Gyulának, vagy az utolsó kategóriánkban a Magyarországon működő külföldi táncos kategóriájában Linda Schneiderova, aki a Gödöllői Magyar Balett Színház szólistája, amikor az EU-s csatlakozás népszavazás megtörtént, 2003-ban a sors kegyeltjei voltunk, és úgy alakult, hogy a 10. díjátadás akkor volt, és akkor azt mondtuk, hogy legyen már egy gála is. Ha már ennyien megkapták a díjat, legyen olyan gála, ahol csak a díjazottak lépnek fel. És akkor megszületett az első Európa gála, és azt is mondtuk, hogy most nyissuk ki a kapukat a díjra, és ne csak magyarok kapják itthon vagy külföldön, hanem kapják külföldiek is.
Az Európa Magyar Táncdíj egy táncosnőt ábrázoló bronzszobor, melyet Power Gyula Kossuth díjas szobrászművész készített. Az Európercekben Tímár Ágnest hallották.
Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy Gyurcsány Ferenc kész egy tévébeszélgetésen megvitatni az ország dolgait Orbán Viktorral. Másik témánk, hogy az MSZP valamennyi platformja kiáll a miniszterelnök és a kisebbségi szocialista kormányzás mellett, de nem mindegyik biztos abban, hogy ezt hosszú ideig eredményesen lehet csinálni. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a kormány ki is segíti a fővárost, illetve a BKV-t, meg nem is? Adna az idén 10-12 plusz milliárdot, de aztán kérné vissza. És végül mit gondolnak az utóbbi idők egyik legnagyobb magyar sportsikeréről, a jéghoki csapat feljutásáról a világ legjobbjai közé? A hírek után megbeszéljük.
Közlekedési hírek.
Korábban baleset történt a Róbert Károly körúton a Lehel utcánál a Lágymányosi híd felé. Az Árpád híd felől érkezőket lassítja a helyszínelés. Érintés folyamatos a József, valamint a Ferenc körút forgalma, a nyugati tér felé erősebb, de a Petőfi hídon is mindkét irányban még zavartalanul tudnak autózni. A Rákóczi úton és a Károly körúton az Astoria felé sem mutatnak fennakadást az utv.hu kamerái. Az M3-as kivezető oldalán a BVSC-nél a felüljárónál mérnek, illetve az autópálya 151-es kilométere után is Nyíregyháza felé.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Délután 4 óra van. Visszautasította a titokminiszter azt a fideszes vádat, mely szerint a kormány le akarja hallgatni az önkormányzatokat. Egyre nagyobb méreteket ölt a Siemens több mint egy éve tartó korrupciós botránya. Robbanó szerkezetet találtak a tiszatenyői vasútállomás közelében. Másodfokú viharjelzés van érvényben, kora estig azonban marad a meleg. Jó napot kívánok, Hankó Viktor vagyok. Visszautasította a titokminiszter azt a fideszes vádat, hogy a kormány le akarja hallgatni az önkormányzatokat. Előzőleg Kósa Lajos képviselő törvénytelennek és a demokratikus normákkal ellentétesnek nevezte az ügyben hozott kormányhatározatot.
Az igazi aggály, kedves miniszter úr, az az, hogy ez, amivel lényegében a teljes magyar politikusi gárdát válogatás nélkül meg lehet figyelni, telefonjaikat lehallgatni, ezeknél az intézményeknél beépülni, házkutatást tartani, mindezt, még egyszer mondom, igazságügyminiszteri aláírással, tehát nem kell hozzá bírói aláírás. Ez súlyosan ellentmond mond az nemzetbiztonsági törvénynek, alantas szándékú, indokolhatatlan és elfogadhatatlan egy demokráciában.
Szilvási György erre reagálva azt mondta, hogy a szervezett bűnözéstől és a terrorcselekményektől akarják megóvni az uniós fejlesztési forrásokat. Összesen mintegy 1000 milliárd forintos összeg biztonságáról van szó, hangoztatta a kormánypárti politikus. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak kizárólag a törvényben rögzített információgyűjtésre van joga, méghozzá megfigyeltek értesítése mellett.
A kormány és a kormányzó pártok nevében is határozottan visszautasítom ezt a feltételezését, hogy a magyar köztársaság kormánya enged